Amikor megpályázunk egy állást, természetesen már az állásinterjú előtt érdemes körbejárni, hogy mi is az adott munkakör, amelyre pályázunk, mi az elvégzendő feladat, hogy munkaviszonyban és nem mondjuk megbízási jogviszonyban akarnak minket foglalkoztatni, hogy határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyról beszélünk-e, valamint hogy teljes vagy részmunkaidőse a foglalkoztatás. Hogyha ezek nem vagy nem teljesen pontosan derülnek ki az álláshirdetésből, akkor ezekre mindenképpen rá kell kérdezni az állásinterjún. Egy állásinterjúra természetesen nagyon felkészülten érdemes menni. A felkészülés nem csak a mi szakmai felkészültségünket jelenti, hanem hogy megnézzük, hogy milyen a cég, ahová pályázunk, mivel foglalkozik, hol tart most. Érdemes kérdésekkel is készülni. Fontos a pontosság, a megjelenés, az első benyomás, a kommunikáció, a fellépés, de ezeknek tengernyi irodalma van, úgyhogy én most nem is mélyedek bele. Inkább nézzük, hogy jogi, munkajogi szempontból melyek azok a kérdéskörök, amelyeket érdemes tudni az állásinterjúval kapcsolatosan. Vannak fontos kérdések, amelyeket mindenképpen tisztázni kell az állásinterjún. Az egyik, hogy mikor tudunk kezdeni. Hogyha éppen munkanélkül vagyunk és már nagyon szeretnénk elkezdeni dolgozni, akkor erre a kérdésre viszonylag egyszerű a válasz, bármikor, azonnal, másnap. Ha azonban éppen állásban vagyunk valahol, akkor figyelembe kell venni, hogy onnan, mikor fognak elengedni. Ez több tényezőtől szokott függeni. Hogyha próbaidőn vagyunk, akkor indoklás nélkül azonnali hatállyal egyoldalúan meg tudjuk szüntetni azt a munkaviszonyt, amelyikben éppen vagyunk, tehát akár másnap munkába állhatunk. Ha már nem vagyunk próbaidőn és javában dolgozunk valahol, akkor az a legfontosabb, hogy mi van belefoglalva a munkaszerződésünkbe, vagy a kollektív szerződésbe, hogy mennyi a felmondási idő. Ha nincsen erről külön rendelkezés, akkor a munkatörvénykönyvének a szabályai alapján 30 nap a felmondási idő, vagyis a felmondásunk közlését követő 30 nap elteltével már biztosan munkába állhatunk az új helyen. Hogyha a leendő munkáltatónak ez túl késői, vagy a munkaszerződésünkben, illetve a kollektív szerződésben van hosszabb felmondási idő rögzítve, mondjuk 60 nap vagy 3 hónap, esetleg a maximum 6 hónap, akkor sem kell feltétlenül elcsüggedni, meg kell próbálni megbeszélni a régi munkáltatóval, akit épp elhagyni készülünk, hogy engedjen el hamarabb, és akkor egy közös megegyezéssel bármilyen kölcsönösen elfogadott korábbi időpontban is meg tudjuk szüntetni a munkaviszonyt. Ha a régi helyen a munkáltató köszönt el tőlünk, csúnyában, de érthetőbben a munkáltató rúgott ki, és már a felmondási időnket töltjük, akkor abban az időszakban, amikor már fel vagyunk mentve a munkavégzés alól, ugye tudjuk, a felmondási idő felére biztosan kötelesek felmenteni, de sok esetben az egészre is felszoktak, tehát akkor már bátran beállhatunk az új helyre, nem jelent problémát, hogy egy időszakra két munkaviszonyunk lesz. Hogyha a tényleges kezdés időpontját tisztáztuk, tudjuk azt is, hogy határozott vagy határozatlan idejű teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyról van szó, átbeszéltük a munkakörbe tartozó feladatokat, akkor jöhet a bértárgyalási rész is. Nézzük, a bértárgyalásnál milyen kérdéseket érintsünk. Fontos, hogy külön kell tisztázni az alapbér és az esetleges teljesítménybér, a lehetséges prémiumok, bónuszok feltételeit, összegét, százalékos arányát, a kafetéria elemeit, mértékét. Ezek ugyanis igen eltérőek lehetnek cégenként, ugyanakkor nagyon is beleszámítanak abba, hogy mennyit is viszünk haza egy évben. Érdemes néhány dologgal tisztában lenni ezzel kapcsolatban. Az alapbért időbérben kell megállapítani, és szerepelnie kell a munkaszerződésben. A teljesítménybér kizárólag a munkavállaló számára előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a teljesítmény függvényében illeti meg őt. A munkabér időbérként, vagy teljesítménybérként, vagy a kettő kombinációjával is megadható. Hogyha kizárólag teljesítménybérről van szó, akkor azt rögzíteni kell a munkaszerződésben. Ha a teljesítménybér az alapbéren felül illeti meg a munkavállalót, akkor azt nem szükséges munkaszerződésben rögzíteni, lehet munkáltatói utasításban vagy szabályzatban is. Ugyanúgy nem kötelező rögzíteni munkaszerződésben a prémium, bónusz vagy jutalom kifizetését sem. És hát legtipikusabban nem is teszik a munkáltatók. Miért van ez? Azért, mert a prémiumot, bónusz, jutalmat inkább munkáltatói szabályzatokban határozzák meg, amely egyoldalúan a munkáltató által módosítható, a munkavállaló beleegyezése nélkül is. Ami ugye a munkaszerződésről nem mondható el, hiszen bármi módosításához, ami munkaszerződésben van meghatározva, kölcsönösen egyező akarat szükséges. Tehát lehetséges, hogy amikor egy céghez szerződünk, akkor arról tájékoztatnak, hogy az elérhető prémium az adott évben 45%, és ez csúda jól hangzik, de kalkuláljuk bele, hogy ha csak ez nincs rögzítve a munkaszerződésünkben is, ezt a munkáltató a következő évben módosíthatja 10%-ra is akár. Azt viszont fontos tudni, hogy munkáltatói szabályzatok kötelezővé tehetik ezek kifizetését. Tehát amennyiben munkáltatói szabályzatban rögzítve van a prémium kérdése, akkor általában arról is van rendelkezés, hogy a munkáltatónak kötelező-e kitűzni, vagy meddig dönthet erről. Amennyiben kitűzik a prémiumot, és a kitűzésben megjelölt teljesítménykövetelményt a munkavállaló teljesíti, akkor a kitűzésben szereplő összegre már jogosan igényt tarthat, követelheti, akár bíróságon is. Általában a jutalom és a bónusz esetileg adható, tehát feltételeit a prémiummal ellentétben nem kell előre tisztázni, utólag is dönthet a munkáltató a kifizetéséről, a legváltozatosabb okokból, pontosság, motiváltság, vagy akár a cég éves jó teljesítménye miatt is. Ez teljesen a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik. Fontos tudni, hogy előfordulhat, hogy belső szabályzatok, vagy akár kollektív szerződés, ezek fizetését is kötelezővé tehetik a munkáltatók számára, és esetleg az alkalmazási feltételeiket is előírhatják, és ha ez így van, de csak ha így van, akkor követelhető. Érdemes tehát körbejárni, hogy az adott munkáltatónál éppen mi a helyzet. Fontos még tudni, hogy akár prémiumról, akár jutalomról, akár bónuszról van szó, és bárhogyan is nevezik, a munkáltatónak az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt kell tartania. Hogy ez mit is jelent, arról még lesz szó. Hogyha mindezeket tisztáztuk, akkor állapodjunk meg a próbaidő kérdésében, vagy kérdezzünk rá, hogy van-e a munkáltatónál kollektív szerződés, és abban van-e rendelkezés a próbaidő mértékéről. Nézzük most a próbaidőt. Amennyiben már az állásinterjún tudjuk, hogy a próbaidőnk alatt mondjuk szabadságra szeretnénk menni, mert vizsgánk lesz, vagy lefoglalt külföldi kiruccanás, vagy hasonló, akkor ezt érdemes ott a helyszínen, még a munkaszerződés aláírása előtt jelezni. Ezáltal megbízható és tisztességesen együttműködő munkavállalat benyomását keltjük, valamint nem kell azon sem aggódni, hogy a munkába állás utáni harmadik héten hogyan és milyen kifogással kéreckedjünk el, hiszen előre jeleztük ezt az igényünket, és már az állásinterjún megállapodtunk ebben. Sokszor hallom azt a tévedést, hogy a próbaidő alatt nem lehet szabadságra menni, mert munka jogilag ez nem megengedett. Ez nem így van. Lehet szabadságot kérni, hát más kérdés, hogy a munkáltató nem köteles megadni, és megint más kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e. Mert gondoljunk bele, hogy mennyire keltjük lelkes és motivált munkaerő benyomását, hogyha a próbaidő második hetében szabadságot kérünk. Ha azonban ez egy előrelátható indok miatt szükséges, amiben előre, még a munkába lépés előtt megállapodtunk, akkor minden bizonnyal nem is lesz akadálya. Ellenkező esetben, még ha meg is kapjuk a szabadságot, könnyen abban a helyzetbe kerülhetünk, hogy a próbaidő alatt megszüntetik a munkaviszonyunkat. Most tekintsük át azt a nagyon lényeges témát is, hogy a munkáltató, a leendő főnökünk és vagy a HRS mit kérdezhet és elvileg miket nem kérdezhet tőlünk, mint pályázótól. Egyáltalán mi a jogi háttere annak, hogy a munkáltató az állásinterjún sem kérdezhet akármit? A munkatörvénykönyve is kimondja, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Tekintsük akkor át az egyenlő bánásmód követelményét. Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó részletszabályokat egy külön törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 125-ös törvény tartalmazza. Eszerint az egyenlő bánásmód megsértését különösen a közvetett vagy közvetlen hátrányos megkülönböztetés jelenti. A törvény konkrétan kimondja azt is, hogy ez ugyanúgy alkalmazandó és számon kérhető a munkáltatótól, nem csak a munkaszerződés megkötését követően, hanem már a munkához való hozzájutásban, különösen a nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben, illetve a munkaviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben is, vagyis a teljes toborzási felvételi eljárás során, illetve az állásinterjú alatt is. Természetesen az egyenlő bánásmód követelményének megtartása és ezáltal a hátrányos megkülönböztetés tilalma a későbbiekben a már létrejött munkaviszonyban is érvényesek, tehát az itt megbeszélteket a későbbiekre nézve is érdemes ismernünk és szem előtt tartanunk, amikor már bejutottunk és állásban vagyunk. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül a törvény szerint az olyan rendelkezés, amelynek eredményeképpen egy személy vélt vagy valós a törvényben meghatározott helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy részesül vagy részesülne. Gondoljuk végig egy pillanatra magunkban, hogy vajon nekünk van-e olyan jellemzőnk, tulajdonságunk, amely miatt a jogalkotó szerint különös védelemre szorulunk. Ezeket a törvényben konkrétan meghatározott tulajdonságokat egyébként védett tulajdonságoknak nevezzük. Nos, vajon van-e neked védett tulajdonságok? Hagyok egy pici időt, hogy végig tud gondolni magadban. Megvan a válasz. Egyáltalán vajon hány védett tulajdonság van nevesítve a törvényben? Remélem, hogy már mondod magadban a tippeket. Hát elárulom, hogy a Jolly Joker egyéb helyzet, jellemző vagy tulajdonság megnevezésével együtt 20 darab védett tulajdonság van rögzítve. Egy régi vicc szerint csak a fehérbőrű, 30-as éveiben járó, nőtlen, gyermektelen, heteroszexuális férfiakat nem lehet hátrányosan megkülönböztetni, de véleményem szerint még a vicc sem állja meg teljesen a helyét, hiszen ha éppen egy nőpárti főnökkel állunk szemben, és hát talán léteznek ilyenek is, akkor ha valaki éppen férfi mi volt, amiatt kerül elutasításra, természetesen az is hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Gyorsan megmutatom, hogy melyek ezek a törvényben rögzített, védett tulajdonságok. A személy neme, a faji hovatartozása, a bőrszíne, a nemzetisége, a nemzetiséghez való tartozása, az anyanyelve, a fogyatékossága, az egészségi állapota, a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a politikai vagy más véleménye, most vagyunk a felénél, a családi állapota, az anyasága terhessége vagy apassága, szexuális irányultsága, a nemi identitása, az életkora, a társadalmi származása, a vagyoni helyzete, a foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyának részmunkaidős jellege vagy határozott időtartama, az érdekképviselethez való tartozása, és hát 20. a már említett egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője. Ha belegondolunk, talán mindannyian hallottuk már, hogy a fentiek közül valami felmerült egy állásinterjún. Például megkérdezték a pályázó korát, vagy hogy házas-e, esetleg van-e gyermeke, illetve tervez-e, vagy mikor tervez gyermeket vállalni, melyik párttal szimpatizál, kire szavazott, milyen nemzetiségű, gyakorol-e valamilyen vallást, tagja-e szakszervezetnek, homoszexuális-e, van-e valamilyen betegsége. Hát ezeknek a kérdéseknek a nagy része az adott munkakörtől, helyzettől függően jogszerűtlen, és a munkáltató ezért akár bírságot is kaphatna. Azért mondom, hogy a helyzettől függően, mert nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését az alkalmazáskor a munka vagy a munkakörülmények természete alapján indokolt, tényleges és meghatározó szakmai feltételre alapított, jogszerű célt követő és azzal arányos megkülönböztetés. Például, ha a munka természetéből adódóan nagykorú munkavállalót szeretnék felvenni, mert mondjuk folyamatosan éjszakai munkát kell végezni, de a jelölt olyan fiatalnak tűnik, hogy kétségeim vannak abban a tekintetben, hogy betöltötte már a 18. életévét, akkor természetesen erre rá lehet kérdezni. Vagy ha olyan jellegű fizikai munkáról van szó, amelynél mondjuk nehéz súlyokat kell emelgetni, akkor is jogszerű, hogy a munkáltató jelölt fizikai állapota felül érdeklődik. Hogyha a munkavégzés közben a munkavállaló sugárzásnak van kitéve, amely várandósan nem végezhető, akkor erre is rá lehet kérdezni. Azonban a tapasztalataim szerint, ahányszor ez az utóbbi kérdés felmerül, az sokkal-sokkal gyakoribb, mint ahányszor az sugárzás vagy egyéb valósok miatt indokolt lenne. Hogyha a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló szervezet munkáltatója tesz fel egy ilyen jellegű kérdést, akkor az abban az esetben nem jogszerűtlen, hogyha a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódik, a foglalkozási tevékenység miatt tényleg indokolt, és ténylegesen arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapul. Például egy hittantanár esetében indokolt lehet, hogy megkérdezik, hogy gyakorolja az adott vallást. Fontos megjegyezni, hogy az ilyen kérdések, bár érdemi ok nélkül talán semmiképpen nem tekinthetők elegánsnak, önmagukban még nem jelentik az egyenlő bánásmód követelményének a megsértését, csak ha a válasz miatt, vagy esetleg a nem válaszolás miatt a pályázót vagy munkavállalót hátrány éri. Ez lehet az, hogy elutasítják a felvételét, de lehet az is, hogy kedvezőtlenebb feltételekkel alkalmazzák, vagy mondjuk hosszabb próbaidővel, mint a többieket. Vagy határozatlan idő helyett mondjuk határozott időre kötnek vele szerződést. Hogyha ilyen kérdést kapunk egy állásinterjún, akkor meg is válaszolhatjuk, udvariasan ki is térhetünk előle, jelezvén, hogy ez nem releváns a munkakör betöltése szempontjából, esetleg vissza is kérdezhetünk, hogy ezt miért tartja fontosnak megkérdezni a munkáltató. Hogyha elég bevállalósak vagyunk és szeretünk kockáztatni, akkor megjegyezhetjük azt is, hogy biztos az a kérdés valódi célja, hogy az interjúztató tesztelje a talpra esettségünket, hogy milyen frappánsan vágjuk ki magunkat szorult helyzetekből, de hát azért ez hordoz azért némi rizikót, ezt beláthatjuk. Azt viszont fontos tudni, hogyha úgy véljük, hogy a vélt vagy valós védett tulajdonságunkkal kapcsolatos kérdés, illetve az arra adott válasz vagy válaszkikerülés miatt lettünk elutasítva, vagy akár kedvezőtlenebb feltételekkel alkalmazva, akkor jogorvoslattal élhetünk, például fordulhatunk az egyenlő bánásmód hatósághoz, vagy akár bírósághoz is. Az egyenlő bánásmód hatóságnál benyújtott kérelemben a saját személyes adatokon és a munkáltató megnevezésén túl meg kell jelölni a hátrányt, amelyet elszenvedtünk, a vélt vagy valós védett tulajdonságot, amely miatt feltételezhetően a hátrány ért minket, illetve az okokozati összefüggést. Mondjuk valahogy így. Ugye a munkáltató megkérdezte a családi állapotomat, mondtam, hogy nemrég mentem férjhez, erre megkérdezték, hogy tervezünk egy gyereket, amire őszintén válaszoltam, hogy már próbálkozunk, majd ezek után nekem egy 6 hónapos határozott idejű munkaszerződést ajánlottak, míg egy férfi előtt határozatlan időre lett foglalkoztatva. Azt gondolom, hogy azért ajánlottak nekem határozott idejű munkaviszonyt, mert gyermeket szeretnénk. Itt tehát meg van jelölve a védett tulajdonság, az okokozati összefüggés és a hátrány. Ahogy említettem, a megjelölt védett tulajdonság lehet vélt is. Például egy hipotetikus esetben egy jelölt mondjuk kiválóan kitölti a számára elektronikusan elküldött tesztlapokat, űrlapokat, a telefonos interjú is remekül sikerül, már-már meg is állapodtak a részletekről, és már csak egy szinte formális személyes interjú van hátra, és ott a munkáltató úgy látja, hogy a pályázó várandós. Esetleg rá is kérdez, hogy így van-e, amire a pályázó elmondja, hogy nem az, mert mondjuk tényleg nem. Ha tegyük fel, mégsem kapja meg az állást, akkor a pályázóban felmerülhet, hogy amiatt érte őt hátrány, mert a munkáltató őt terhesnek nézte, holott mondjuk csak jól bekajált. Ez tehát egy olyan vélt védett tulajdonság, amely valójában nem igaz a jelöltre, de mivel a munkáltató ezt feltételezte róla, az elszenvedett hátrány így nagyon is valódi. Ilyen esetben is lehet tehát jogorvoslattal élni. Nagyon lényeges, hogy az egyenlő bánásmód hatóságnál fordított a bizonyítási teher, vagyis nem a kérelmezőnek kell bizonyítania, hogy megtörtént a jogsértés, ő csak valószínűsíti, hanem a bepanaszolt munkáltatónak kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, mert mondjuk nem kérdezték a pályázót a gyermekvállalási terveiről, vagy ha kérdezték is, nem emiatt ajánlottak a jelentkező holynak mondjuk határozott idejű munkaviszony, hanem mert az adott munkakörre tényleg csak meghatározott ideig van szükség, és hogy azért a férfi pályázó kapta a határozatlan idejű ajánlatot, mert ő valójában sokkal jobban teljesített a felvételi eljárás során, vagy hogy nem azért utasították el a pályázót, mert azt hitték, hogy várandós, hanem valami teljesen másokból. A munkáltató azt is bizonyíthatja, hogy nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét, például mert azért kérdezett rá adott esetben arra, hogy terhes-e a jelölt, vagy akár, hogy van-e a pályázónak gerincsérve, mert a munkakör olyan jellegű, amelyben nehéz súlyokat kell emelgetni, tehát muszáj volt ezekre rákérdezni. Mint említettem, az egyenlő bánásmód követelményét nem csak a felvételi eljárás során, de az egész munkaviszony alatt tiszteletben kell tartani. Ilyen típusú sérelem később is bármikor felmerülhet, előléptetés, fizetés, stb. Kapcsán, és akkor ugyanúgy az előbb ismertetett jogorvoslati utat választhatjuk, tehát bíróság vagy egyenlő bánásmód hatóság. Természetesen célszerű először a munkáltatóval békés úton megkísérelni az egyeztetést. Reméljük, hogy ezeket is beleértve minden trükkös kérdéssel sikeresen túljuttok, és akkor jöhet a munkaszerződés megkötése.